Gyermekkorom óta jó viszonyt ápolok a klasszikus zenével. Hallgatom, éneklem, játszom, koncertezem, felfedezem, vizsgálom, kutatom, elemzem, beszélek és írok róla, tanítom, bemutatom, ismertetem, szervezem, menedzselem, sokszor még álmodom is vele. Mégis gyakran érzem úgy, hogy megfoghatatlan, a téma pedig kimeríthetetlen.
Váradi Judit zongoraművész, zenepedagógia professzor disszertációjában mégis sikeresen megragadta a témát számos, a magyar kultúra jövőjét alapvetően érintő felismerést hozó munkájában, aminek címe A művészeti nevelés helyzete és szerepe a 21. században. Az első kérdés rögtön adja magát, van-e olyanja? Márhogy szerepe a művészeti nevelésnek a 21. században.
Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon!
Vendégem a szerző, szeretettel köszöntöm Judit. Milyen kérdésre keresett választ eredetileg?
Kettős cél vezérelt, amikor ezt a könyvet megírtam, egy kutatás adja az alapját. Az egyik része az, hogy van-e a gyermekeknek lehetősége az aktív művészeti tevékenység végzésére, tehát ha ezt lefordítom, tanulnak-e egyáltalán hangszeren, van-e azon a környéken, ahol ők laknak, vagy milyen áldozatokat kell azért hozni, hogy ebben az féle zenei nevelésben részesüljenek. A másik része a kutatásnak és a kutatói kíváncsiságomnak pedig arra irányult, hogy egyáltalán találkoznak-e élő művészeti rendezvénnyel, esetünkben részt vesznek-e élő zenei koncerten, milyen tapasztalataik vannak, kin múlik, hogy létrejöjjön ez a találkozás. A művészeti nevelés két ága, egyrészt a tanulás, az oktatás, másrészt pedig a kultúrafogyasztás.
Jól állunk, vagy nem állunk annyira jól?
Attól függ, melyik oldalról szeretném nézni. Nem állunk rosszul, de sokkal jobban is állhatnánk.
Na, akkor ezt bontsuk ki, hogy miért. Mi jellemezte a kutatást magát, ezzel néhány évvel ezelőtt zajlott, tehát viszonylag frissek az adatok.
2018-ban indult a kutatás, tehát az adatfelvétel 19-ben történt. Ez azért is érdekes, mert ez az utolsó mérföldkő a COVID előtt, tehát abban a kialakult kultúrafogyasztásos, illetve zenei neveléses rendszerben ott volt egy megállás, volt egy másik irány, és aki ezt a területet szeretné kutatni, annak ez a könyv, ezek az adatok kiinduló pontként szolgálhat a későbbiek során.
Akkor ez olyan, mint egy utolsó pillanatkép, vagy az utolsó fotó.
Igen, nem annak szántuk, megmondom őszintén, és nagyon el is voltam keseredve, hogy itt most ezzel meg kell állnunk, de valahol az élet így hozta.
Hol kutatott és kikkel dolgozott?
Észak-Alföld régió volt a kutatás területe, ez három megyét ölel föl, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye. Ebben a három megyében válogattuk ki az iskolákat, ezzel most tényleg nem a hivatalos tudományos részével nem mutatnám a kedves hallgatókat. A lényeg az, hogy ezt a területet teljesen reprezentatívan fedtük le, tehát mind a fenntartás szerint mind az alapfokú művészetiskola megléte, nem léte, illetve a település típus szerint is reprezentatív a kutatásunk, tehát ez azt jelenti, hogy általánosítható erre a régióra.
Nagyon fontos szempont volt a munkája alapján a tanórán kívülisége ezeknek az óráknak főképp.
Abszolút, hiszen ha megnézzük, tehát maga az aktív zenei nevelés, most tekintsünk el az oktatásban bent lévő énekzeneóráktól, ha ez fantasztikusan működne, akkor nagyon jó lenne, mert ebben mindenki részesül. Ugyanakkor azt is látjuk, és azt is tudjuk, magunkon is tapasztaljuk, tehát az, aki zenésszé válik, vagy az, aki bevonódik egy hangszertanulásba, az csak a tanórán kívül tudja megtenni, tehát tulajdonképpen ez egy plusz tevékenység, nem az iskolai kötelező órák mellett, és bármelyik zenész, ha bármikor megkérdezi, akkor nem azt fogja mondani, hogy az énekzene órák miatt lettem zenész, hanem azért, mert volt egy olyan plusz tevékenység az iskola mellett, ami egyszerűen elhivatottá tette.
De ez egy kicsit azért kritika az énekzene óráknak, nem?
Lehet kritika az énekzeneóráknak, ugyanakkor ilyen szinten nem is tudja megtenni. Tehát a kedvet, az érdeklődést fel tudja kelteni az énekzeneóra. A zenehallgatás irányában a kíváncsiságot fel tudja kelteni. De pontosan tudjuk, hogy a hangszeres oktatás azért egyéni zenei oktatás, és egyéni nevelésen múlik, egyéni tehetségfejlesztésen múlik. Tehát ezt iskolai körülmények között csoportos körülmények között akkor sem lehet megtenni, és nem lehet magas szintre hozni, hogyha esetleg bevezetnénk az énekzene órákra a hangszeres oktatást is.
Arra kérném, hogy egy kicsit beszéljünk arról, elsősorban ön, hogy jobban tudjuk aztán értelmezni a végeredményt, vagy azt a képet, amit kikutatott és megállapított, hogy miért fontos ez annyira nekünk.
Nézze, ha röviden kellene összefoglalnom, én úgy gondolom, hogy a 21. században a művészeti nevelés az kulcs. Mihez kulcs? Ahhoz, hogy emberré váljunk, ahhoz, hogy lelkiekben, mentálisan egészségesek maradjunk, és ahhoz kulcs, hogy legyen egy olyan szabadidős tevékenységünk, ami élményt ad, ami ki tud minket húzni a hétköznapok mókuskerekéből, és egy olyanféle gazdagító lélekben, és akár kognitívan is gazdagító tevékenységet ad, ami tényleg sikeres átéléshez vezet az életben.
Ezt egy kicsit bontsuk ki jobban, hogy mik azok a skillek, képességek, tulajdonságok, amik előhív egy művészeti nevelés, hogy felerősített?
Hát ha az aktív művészeti nevelést nézzük, ugye a transfer hatásokat Magyarországon is elég részletes és elég széles körű kutatása volt, pontosan már a Kodály neveléstől elindult. Napjainkban is vannak ilyen kutatások. A transfer hatások ugye rámutatnak, hogy az, aki az aktív zenei neveléssel foglalkozik, vagy hangszert tanul. Azt is hangsúlyoznom kell, hogy ezek a transfer hatások azért 3-4 év aktív tanulás után jelentkeznek. Tehát ez nem úgy működik, hogy 2 hétig vagy 2 hónapig valaki elmegy zongorázni, tanulni, és hú, de jó, a matematika képességei rögtön megugranak. Na hát ez egy tévhit, tehát kemény, befektetett plusz munka, gyakorlás. Az, amikor, ha csak arra utalok, 21. században már az agykutatás elég mutatós eredményeket tudott felmutatni a kutatásaikból. Tehát az, amikor a agyi területeken is megmutatkozik már az a féle összekapcsolódás, ami akár az olvasási készséget segíti, tehát a kognitív részen, akár a matematikai területet segíti. Ugyanakkor van egy szocioemocionális hatása, tehát az, hogy napjainkban azért egyre inkább problémát okoz az érzelemnek a kifejezése, az érzelemnek a felismerése a gyermekeknél, és ugye a zene az, ami egyértelműen az érzelmi spektrumra épül, és az érzelmi kifejezésre épül. A társadalmi szocializációs részen pedig azt tudom mondani, hogy a közösségépítésben is nagyon nagy szerepe van. Tehát az, aki például, ha azt mondom, hogy kórusban éneklünk, akkor a mellettem álló kórustagnak nem azt fogom nézni, hogy milyen cipő van rajta, vagy milyen márkájú a cipője, vagy milyen autóval hordják a szülei, hanem azt fogom nézni, hogy megbízhatok benne, és igen, együtt tudunk énekelni, és azt, amit mi együtt létrehozunk, az számunkra is élmény.
Van egy diagram, nagyon sok diagram van, és ábra nagyon szemléletes és plasztikus az egész kötet, ami az extrakurikulum hatása a tanulói kompetenciákra címet viseli. Ez egy félkör különböző belső ívekkel, szociális, fizikai, intellektuális és személyes, ezek a főbb irányok, amit az előbb is említett. De hát ilyenek vannak benne, hogy vezetői képesség, csapatmunka, és ez csak a szociális, az empátia, az együttműködés, kommunikációs készségek. Hát ezt jó hallani, meg szülőként nagyon szeretnénk, hogyha ilyenek lennének, csak ugye hát a világ az nem feltétlenül arra halad, mert azt érzékeljük, a művészeti tevékenységek képzésbe illesztésével egyre nagyobb a gond, és azt érzékeljük, mint a kultúrával kapcsolatban egyébként mindenhol, például nincsen évek óta kulturális minisztériumunk, ami üzenet szinten szerintem nagyon sok kérdőjelet tesz föl, és működési szinten is, de az a bölcs politikusainkhoz tartozik. Az viszont már sokkal inkább az életünkhöz, hogy mi következik ebből a művészetre és a kultúrára kultúrában való hitünk vonatkozásában arra, hogy mire jó. A művészeti nevelés és a zenei edukáció, amit mintha kicsit párhuzamban használt volna itt az ön értelmezésében vagy használatában ugyanaz, vagy egyik következik a másikból, vagy a művészetének része a zenei, tehát hogyan értsük most majd akkor a művészetet, vagy mi az összefüggés?
A művészeti nevelés azért is hangsúlyoztam, tehát az aktív zenei nevelés az egyik ága, amit én ezen értek, és a művészeti nevelésbe bele tudjuk rakni a kultúrafogyasztás, milyen viszonya van például a klasszikus zenéhez, egyáltalán a zenéhez, hallgat-e zenét, vagy csak hagyja, hogy áradjon, választ-e zenét, van-e kialakult ízésvilága, és miért fontos, tehát sokan azt mondják, és éppen pont egy professzor társam előadását hallgattam, aki azt mondta, hogy hú, hát amikor a gyermekeknek szóló felületen keresünk zenét, akkor kevésbé fordulunk a klasszikus zenéhez. És aztán én néztem rá, hogy de hát miért? A Mazsola és Stádi zenéje is egy klasszikus zenei mű, a Gosszeg Gavot, az abszolút a klasszikus zene területéhez tartozik, vagy ha ne menjek messze, mindenki ismeri. Magyarországon a TV Maci zenéje is Pécsi József Dörmögött, Dömötör Istó gazda udvarában. Tehát ezek klasszikus zenei szemelvények. Tehát nem arról van szó, hogy jaj, majd Mahler meg Bruckner szimfóniát kell nekik megmutatni 6 évesen, aztán olyan messzire szalad szegény a területtől, hogy soha életében többet nem gondolja, hogy neki zenével kellene egyáltalán foglalkozni, vagy zenét kellene hallgatni. Ugyanakkor, ha életkornak megfelelően jól választjuk meg ezeket a szemelvényeket, jól választjuk meg azokat a műveket, amiket megmutatunk neki, és ezt azért is gyakorlatból is, tehát egyrészt kutatom, tehát ez az elméleti része, de gyakorlatból is 24 éve szervezek, rendezek az általános iskolás korú gyermek ifjúsági koncerteket, ez a hangjáték zene élménykoncertek, hogy kicsit modernebb címet, nevet adjunk neki, és igen, abban is olyan tapasztalataim vannak, abszolút jól veszik a gyermekek a zenét, megvan, hogy hány perces lehet, megvan, hogy hogyan kell nekik ezeket megmutatni, és azt is el kell mondanom, hogy van olyan, már nálunk végzett a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán végzett hallgató, aki hangszeres művész lett, és aztán elmesélte, hogy ő nálam látott először ilyen hangszert, és úgy érezte, hogy neki ezen meg kell tanulni. Tehát kettős a célja, mert egyrészt ugye így tudjuk megmutatni, így tudjuk bevonzani abba a iskolán kívüli tevékenységbe, ami az aktív zenei nevelés, másrészt pedig egészen kisgyermekkortól én arra gondolok, hogy már a felnőttkori ízlést formáljuk. Hiszen ha ő találkozik vele, ha élményszerűen találkozik vele, és ezt hiszem és vallom, és ha megfigyeljük az életciklusokat, akkor ez így van. Középiskolában egyetemistaként nem nagyon járnak, nem is kell járniuk. Aztán kisgyermekes családokká válnak, ismét nem tudnak esti koncertekre járni, viszont eljön az az idő, amikor már mindenféle nagyobb szervezés nélkül is szabaddá tudják tenni az estéjüket. Na nekem már arra az időszakra kell előre nevelni egy kisgyermeket.
Hogyan? Az a két példa, amit említett, a Gosszeg meg Pécsi, ugye 18. század és 20. század, mégis egy alkalommal is tanulhatják, vagy hallgathatják, meg reagálhatnak. Tulajdonképpen arról is van szó, ha így kezdenénk a zenei nevelést, meg a művészeti nevelést, akkor sokkal jobb viszonyban lennének, vagy lennénk a kortárs kultúránkkal is.
Jobban tudnánk érteni, úgy gondolom, és jobban el tudnánk helyezni az ízlésvilágunkban, jobban fel tudnánk fedezni, hogy mi az, ami kapcsolódik a gyökerekhez. És egyébként meg azt is vallom, hogy nem kell mindenkinek minden zenét szeretni és hallgatni. Sőt...
Ez felszabadító hallani.
Köszönöm szépen. Sőt, azt is el tudom mondani, hogy persze, teljes mértékig tiszteletben tartom, amikor valaki azt mondja, hogy ő semmiképpen nem fog eljönni egy hangversenyre. Én csak annyit szeretnék, hogy legalább egyszer menjen el. És aztán majd utána beszélgetünk róla, hogy érdemes volt, vagy nem volt érdemes. Jó. Látjuk.
Na hát azt látjuk, hogy a klasszikus zenei szcéna küzd azzal, zenekarok, karmesterek, hangszeresek, hogy hogyan tudják felnevelni az utánpótlást a közönségben. Nem csak a hangszeresekben, hanem a közönségben. Akkor nézzük azt, ennek a kutatásnak az egyik ágát, amit Judit említett, a kultúrafogyasztást. Mi jellemző legalábbis azokon a területeken, abban a három megyében a kultúra fogyasztásra, azokban a szempontokban, amiket föl is vetett az imént.
Több művészeti ágat néztünk, 10 különböző művészeti rendezvény volt, hát a legnagyobb 82%-a a gyermekeknek volt már színházban. Ez fantasztikusan jó hír.
Hát ráadásul vidék Magyarországa.
Így van. Így van, tehát természetes az opera az a legalsó kategóriába kerül, hiszen egyrészt azt tudom mondani, hogy viszonylag kevés gyermekopera van, tehát nem az ő korosztályuknak való, azért megnéztük, mert az operának is vannak ilyen törekvései, ahol utaztatják a gyermekeket, viszonylag kevesebb, tehát az operához még sokat kell nőni, hogy...
Megbeavatók.
Igen, hogy az ember élvezhesse. Nem áll rosszul a hangverseny látogatása helyzetesen, bár azt kell mondanom, hogy minél kisebb a település, annál nehezebben tudják megszervezni, és annál hátrányosabb helyzetbe kerül. És azt is hozzá kell rögtön tenni, hogy mi múlik az, hogy látja-e a gyermek, vagy elmegye. Ebben az életkorban már nem a szülők viszik a művészeti rendezvényekre a gyermekeket, hanem az iskola.
Életkor? Negyedikesek, hatodikosok?
Általános iskolás korosztályról beszélgetünk, tehát itt már az iskolának a szerepe az, ami sokkal erőteljesebben jelenik meg, és ha az iskola szerepét mondom, akkor egyértelműen van-e olyan pedagógus, aki hozzáteszi azt a plusz munkát, hozzáteszi a saját szabadidejét, mert az, hogy ő elhozza a gyermekeket, az egy felelősség, a szülőkkel alá kell iratni, ugye adott esetekben jegyet kell vásárolni, külön buszt kell szervezni, tehát ez a pedagógusnak plusz feladat, ami sehol nem jelenik meg, sem a munkaidejében, sem pedig a fizetésében. Mégis vannak olyan pedagógusok, akik ezt megteszik, miért? Azért, mert számukra fontos, és szeretnék, hogyha az osztálya a tanulói is fontossá válna ez.
De ez visszajelzés nekik is, hogy a munkájuknak van gyümölcse mindenképpen, és nagyon fontos impulzusokat adnak így a diákjaiknak.
Abszolút fontos, és ugyanakkor mindennel összefügg, tehát ha komplexen gondolkodunk, akkor rögtön oda mutatunk rá, hogy bizony a pedagógus képzés az egy olyan terület, ahol erre föl lehetne készíteni a leendő tanítókat, tanárokat, csak mi mindent várunk még el tőlük.
Mi jellemzi, és akkor még ha visszamegyünk a zenei rétegzettségre, de a kultúra egyéb műfajainak fogyasztását, mondjuk ahhoz képest hol van a zene, mi az, amit a leginkább fogyasztanak a kultúra tekintetében ezek a diákok?
A színház kiállítás, tehát ami viszonylag elérhetőbb, az számukra is nyitottabb. Egyébként a kutatásnak az érdekessége, hogy magukat, a szolgáltatókat, a művészeti területen működő intézményeket is megkérdeztük, hogy ők kínálnak-e ilyen alkalmakat. Ugyanígy az iskola és a pedagógus helyzetére világítottak rá, illetve ami itt is óriási probléma, az az időhiány, hiszen nagyon sok felé tudnak menni, és válogatni kell. És amihez pozitív élmény fűződik, amihez pozitív attitűd fűződik, ott bizony a pedagógus is szívesebben viszi, és itt viszont el kell mondanom, hogy több mint 40%-a a gyermekeknek volt már koncerten, tehát a vizsgált területet mondom. Ha azt nézem, kevesebb, mint fele volt, tehát egyrészt ez nem annyira jó eredmény, viszont ha utána megkérdeztük, hogy milyen pozitív vagy negatív érzelem fűződik ezekhez az alkalmakhoz, és azt kell mondanom, hogy a színháznál majdnem ugyanolyan szinten maradt, aki részt vett a színházi előadáson, ők meg is tartották az pozitív attitűdjüket, viszont aki részt vett a klasszikus zenei beavató koncerteken, ott az attitűdnél bizony a negatív attitűd viszonylag nagy mértékben megjelent, és itt megint úgy gondolom, hogy van egy óriási felelőssége annak, aki gyermekeknek szervez, rendez, vagy egyáltalán odaáll műsort összeállítani, mert visszautalok a beszélgetés elején, ha nem megfelelő a korosztálynak az a zenei anyag, ha nem megfelelően van az előadó felkészülve, mert a szolgáltatóktól ezt is hallottuk, hogy sokan gondolják úgy, hogy ó, a gyerekeknek jó lesz, az nem lesz jó. Nem lesz jó, csak a megfelelő minőségű előadás, ami számunkra is élvezhető, csak az lesz jó nekik.
Gyerekek nem hülyék.
Igen, azért, mert kisebbek, határozott ízlésük van, vagy igen, határozott élmény fűződik hozzá, akkor is, ha nem tudja megmondani, hogy miért nem tetszett.
Nem említette a filmet, és nem említette a könnyű zenét, érdekes módon.
Ami érdekes, néztük a könnyűzenei koncerteket, hát nem ez a korosztály, akik a könnyűzene iránt rajonganak, tehát viszonylag mind látogatottságban, mind pedig attitűdben, kisebb attitűd fűződik a könnyűzenei eseményhez. Ezért is mondtam azt, hogy vannak életciklusok, amikor ezek majdnem ilyen szubkultúraként működnek, ez korral jár majd. Aztán egy idő után vagy kinő belőle, vagy nem nő ki, én erre azt szoktam mondani, ugye a koncertszervezőktől halljuk, hogy jaj, mert előrekszik a klasszikus zene közönsége. Nem, én azt mondom, hogy megérik rá, hogy ismételten klasszikus zenére járjon. Ugyanakkor egyetlen egy könnyűzenei fesztivál szervezőtől sem hallom, hogy jaj, kiörekszik a közönségünk. Pedig ha azt nézzük, a 10-20 évesek járnak meg még a 30-as évek eleje, de azért bizony egy bizonyos korosztály után már nem nagyon találunk ott sem látogatókat.
Hát van a könnyűzenében a retro egy nagy folyamatos közönség igénye, vagy vonzereje, ami ugye a saját gyerekkorunk, vagy fiatalságunknak a nosztalgikus
visszatekintés.
Igen, de ez nincs meg a klasszikus zene területén, hogy azok a felvételek, amiket hallgattam akkor, amikor Rakendolt hallgattam.
Na jó, de miért? Azért, mert a klasszikus zene az a idők feletti hidat képviseli. Tehát itt a múlt századoktól elkezdve a napjainkig beölel mindent. Tehát ez egy vertikális transfer. És van a horizontális transfer, amit említett, ez a, mikor én gyermek voltam, az a napjainknak a kultúrája, a napjainknak a zenéje.
Az, amiben élünk.
Igen, amiben élünk, és ott az adott divatirányzatok, az állandóan változó műfajok, új stílusok határozzák meg az ízlésünket. Itt viszont én azt tudom mondani, hogy nem lesz vonzó, de azt tudom mondani, hogy mint egy múzeum, mi minden zenét játszunk, és minden zenét megőrzünk, és minden zenét valahol az előadó művész újraalkot, újra megmutatja a közönségnek.
Na igen, de annak az értelmezésében például már sokat segíthet a jelen idejű kortárs kultúra. Mondok egy nagyon amatőr példát, azért mondhatom, mert a gondolatkertészetben zajlik. Én nagyon szeretem a barokk muzsikát, én a könnyűzene felől jövök, és a barokk muzsikában tulajdonképpen, ha jól játsszák, és akkor ez a jó játszás ugye egy kérdés, hogy hogyan játsszák, és az előadásról szól, és már az élő kultúra fogyasztásról többnyire, vagy a hangfelvételekről, ami szintén egy könnyűzenei drive az egész zenevilág fejlesztésében. Szóval annyit mondanék, hogy van egy barokk and roll nevű kategória, amit itt megalkottam, hogy azokat a barokk zenéket nevezem így, amik hasonló életérzést nyújtanak, mint a rock and roll annak idején, és kiderült egyébként, hogy hát a genezisükben is valami hasonló van, mert a maguk korában ezek közül sok tánczene volt.
Abszolút, értem. A mindennapi életnek a tartozéka volt. Tehát az, hogy most itt a technikai vívmányokkal már oda-vissza tudjuk évtizedekre hallgatni az előadókat, azért ez a pár évszázaddal ezelőtt, sőt csak 100 évvel ezelőtt sem volt még így. Tehát ott az adott pillanatban megszólaló zene volt a zene.
Igen. Judit írja valahol, azt hiszem, idéz valamilyen kutatást, hogy tulajdonképpen a nyugati világban akár még kellő tőke mellett a klasszikus zene a slágerlisták élén is landolhat.
Igen, ez egy nagyon érdekes kutatás volt számomra. Az 50-es években történt, kipróbálták azt, hogy könnyen fogyasztható, jól hallgatható klasszikus zenei számokat közvetítettek a rádióban nagyon nagy hallgatottság mellett, és a következő héten ugyanebben az idősávban ugyanezeket a zeneszámokat játszották le, csak ott már a protokoll szerint konferálták be, tehát opuszszám, numerószám, BVFU és
ilyenkor
a többi.
Ilyenkor szoktam elkapcsolni.
Igen, na pontosan így történt, és a közönség abban a pillanatban elkapcsolt, tehát a kutató megállapította, hogy a közönségnek egyébként kifinomultabb ízlése van, mint amiről ő maga tud, hogy szereti.
Hát igen, mi magunk emberek állunk a klasszikus zene és az élmény közé sokszor. Tehát, hogyha élményszerűen adnánk át, sokkal szélesebb lenne, legalábbis a fogyasztói kör.
De ha azt nézzük, szerintem arról is írtam, zenelejátszó csatornákon is nagyon sok olyan kategória van már, ez a relaxáló zongora muzsika. És hihetetlenül sokan hallgatják, fogalmuk nincs róla, hogy egyébként Chopint hallgatnak.
Na, akkor erre egy picit térjünk ki, ez már a digitális világban való megjelentése a témának. Van egy, sok ábra van, az egyik a 20 legkedveltebb zenei stílus 2018, és ebben pont az van, amit Judit említ, a tetejéről mondom lefele, jó? Csak hogy hogyan képzeljük el a nagy átlagot. Pop, rock, country, classical, R&B, hip-hop, relaxing piano music, ez az előbb említett, jazz, india, acoustic, chill out, electronic metal, park, classical crossover, arabica, house, IDM, IDM, opera, drum and bass. Hát itt aztán a listán minden van.
Abszolút.
Veretős, elektronikus, meg kifinomult klasszikus.
De miért ne? Egyébként meg minden pillanathoz, vagy akár minden tevékenységhez is megvan az adott zene, nem? Amit szeretünk hallgatni.
Abszolút. Akkor lehet, hogy még egy felszabadítást kéne tennie.
Igen, nyugodtan, nyugodtan.
Köszönöm szépen. Hogy is van akkor a klasszikus zenei színtér közönsége, hogyan vagyunk akkor tulajdonképpen mi, és ezt értem úgy, hogy mi a tapasztalat vagy a kutatás eredménye arról, hogy mikor, hogyan hallgatunk klasszikus zenét, és ahhoz hogyan tudnánk közelebb kerülni.
Hogyan tudnánk közelebb kerülni? Ezzel a kérdéssel kezdeném a választ, és erre egy most folyó saját kutatásomat szeretném akkor elmesélni. A zeneművészeti karnál, ugye mondtam, menedzselem is ezeket, több hangversenysorozatom van, amit én alapítottam pontosan azért, hogy minél szélesebb körül, tehát a kamarazene, szóló irodalom, ami kevésbé, tehát inkább a szimfonikus zenekari irodalom felé fordul a figyelem, ugyanakkor rengeteg más műfajú és stílusú zenemű van, ami fantasztikus, ha megszólalhat a koncertpódiumon, és a Debreceni Egyetem nem zenész hallgatói, szabadon választható tantárgyként, klasszikus koncertek tantárgyként fölvehetik ezt a tárgyat, ahol a bérletes koncert sorozatból általában egy fél év alatt 20 koncertet kínálunk nekik, ők maguk választhatnak ki 8 hangversenyt. És erre a 8 hangversenyre el kell jönniük, meg kell hallgatniuk, és utána egy kérdőívre kell válaszolni, amivel nézem, hogy hogyan viszonyultak hozzá. Van olyan, aki azt mondja, de azt kell mondanom, 150 helyen van, maximum 2 szokta azt mondani, hogy soha többet nem venné föl. Az elején a többség azt írja, hogy azért veszi föl, mert 2 kreditet kap. És nem kell beadandót írni, nem kell beszámolót írni, nem kell vizsgázni, csak ott kell üldögélni. Hát ez nagyon vonzó
az egyetemistáknak.
Majd csak lesz valami alapon, fölveszik, hogy hát na, csak kibírja azt a 8 alkalmat, és utána jön a meglepetés. És ezt azt kell mondanom, hogy a 150 hallgató 80%-ánál jön a döbbenet, hogy hát ő nem tudta magáról, hogy szereti ezeket a műveket. Többen írták, hogy még aznap a koncert után bizonyos műsorszámokat a napi lejátszó listájába berakott, mert azóta is hallgatja, és nagyon tetszik neki. És mondom, tehát ez a döbbenet. Vagy volt egy orvostan hallgató hölgy itt a transferhatásoknál, és ezért is mondtam a kulcsot az elején. Ő írt nekem egy hosszabb e-mailt, óriási köszönetet mondva, mert ő például szorongó. És a 2 kredit miatt vette föl, de el nem tudta képzelni, hogy hogyan fogott a tömegben üldögélni 1,5-2 órán keresztül, de a 2 kredit az nagyon kellett neki, és volt akkora vonzereje, hogy eljött, és azt mondta, hogy el se hiszem, hogy mit adtam a kezébe, mert abban a pillanatban, ahogy megszólal a zene, elmúlik a szorongása. És ez az egyetlen egy típusú zene az, tehát a klasszikus zene az, ahol, és az élő zenében meghallgatott, ahol jól érzi magát. Többen leírták, hogy köszönik, hogy visszakapták a régi önmagukat, mert nem kellett tanulni, le kellett tenni a telefonjukat, tehát ez ilyen hallgatólagos digitális detoxot tartunk a koncerteken, nem lehet telefonnyomkodni, facebookozni és egyebeket sem, csak hagyni kell, hogy a zene átjárja.
Na akkor életkorilag mi volt a tapasztalata klasszikus zene?
Ez az életkor az egyetemisták életkora volt. Tehát pont az az életkor, amiben én úgy gondolom, hogy kicsit nehezebb bevonzani őket a klasszikus koncertekre, és egyébként azt kell mondanom, hogy van, aki fölvette a tárgyat, és meg akarta mutatni a barátainak, tehát a végére, a szemeszter végére már 4-5-en érkeztek, mert szerette volna, hogy a többiek is része, a baráti társasága is részese legyen ennek az élménynek, és ugye hol a közösségi része? Ott a közösségi része, amikor leírták, hogy utána még sokáig erről szoktak beszélgetni. Akár a koncert estején leülnek, van egy közös témájuk, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami egyébként a mindennapjaiból hiányzik, nem csak a fiataloknak, akár a felnőtteknek is.
Ön szerint mennyire akadályozza a klasszikus zene megközelítését és befogadását a zenei képzetlenség abban az értelemben, hogy ugye itt azért a kánon nagy részének van egyfajta belső kohéziója, egymásra utaltsága, utalásrendszere, zenei megoldások, vegyük észre, hogy ott Haydn hogyan vicceli Mozartot megfordítva, szóval, hogy ezeket nem mindenki fogja fel. Vagy
első
észteli.
Pillanatban. Aztán hát majd ehhez már tapasztalat kell.
Tehát, jó.
Tehát az első...
Csak ez kizáró-e?
Nem kizáró. Én úgy gondolom, hogy kizáró például a vállalkozási kedv, vagy a bátorság. Az lehet kizáró.
A hiánya.
Igen. Tehát a bátorság hiánya, amikor soha az életben nem volt valaki klasszikus zenei koncerten, és bekerülni egy olyan közegbe, ahol fogalma nincs a viselkedési trendekről, fogalma nincs, hogy mi vár rá, vagy miért pont ez vár rá, vagy hogy történik, vagy miért így játszanak. Tehát ehhez én úgy gondolom, hogy az, aki soha nem volt, itt kell egy bátorság, hogy jó, most elmegyek és kipróbálom. És ezért hiszek én abban, hogy az általános iskolás korosztály, vagy minél korábbi életkorban, amikor megmutatom neki, megtanítom neki, hogy hol nem tapsol bele, hol tud fölállni, hol van vége a koncertnek, hogyan viselkedik egy karmester. Tehát abszolút alapokat is tanulunk, amellett, hogy zenei élmény éri őket. Ő például, neki már kisebb át, neki már inkább a kíváncsiság az, ami a későbbi során működni fog. Mert ő tudja, hogy mi vár rá, és tudja, hogy nem idegen a közeg. Visszautalok egy másik kutatásra, egy szabad kutatásokról beszélnem. A Salzburgban, a Mozarteumban készült a kutatás, és a ottani kollégám toborzott egyébként középiskolás korosztályt, akik soha nem voltak még koncerten, és elvitte őket hangversenyre, és utána megbeszélték. És a legnagyobb frusztráció a középiskolások számára a nevetségesség vállástól való félelem volt. Mert nem tudta, hogy mi történik, nem tudta, hogy történik, és ő neki hogy kell ebbe az egészbe beleilleszkednie.
Tehát annyit megértek inkább, mint megértettek, hogy valamiféle protokoll van, itt van valamiféle szabályrendszer, aminek meg kéne felelni, de nem tudják, hogy azt hogyan
de,
kell.
De nem tudja, mert nem ismeri, nem látta, ami egyébként nem egy borzasztó nagy dolog. Jó, van, aki azt mondja ismerőseim között is, hogy hát ő nem tud másfél órát csendben üldögélni, akkor ő neki más típusú, akkor menjen a Promsra, vagy menjen egy olyan féle koncertre, szabadtéri koncertekre, abszolút megteheti, hogy ott járkál és beszélget. Csak más, egy picit az élmény is más.
Mennyire támogatjuk mi most oktatásrendszerileg a művészeti nevelést?
Hát ez egy viszonylag röviden tudnék rá válaszolni, hogyha megtehetem.
Legyen kedves.
Az az érdekes, ugye, és ez számomra majd, hogy nem a megérthetőség kategóriájából egy picit kezd már kikúszni, hogy ugye ismerjük, tudjuk, látjuk, kutatások vannak rá, évtizedes kutatások, sőt, tulajdonképpen a 20. század eleje óta már látjuk a művészeti nevelésnek a hatását, és még sincs akkora támogatása, mint ami szükséges lenne ahhoz, hogy ténylegesen elérhesse a tőle elvárt hatást. Itt most gondolok például az óraszámokra, gondolok arra, hogy egyre csökkentjük azokat a lehetőségeket, vagy egyre kevésbé dotáljuk azokat a lehetőségeket, ami széles körben megmutatná ezeket az értékeket.
Például?
Nézze, hát ha az énekzenéhez visszakanyarodunk, ugye az énekzenének ez lenne az alapja. Volt egy nagyon jól kialakult énekzenei általános iskolás rendszerünk. Tulajdonképpen a rendszerváltásig fantasztikusan kiépült, ezeket átvittük művészeti iskolákba, ezzel még nincs gond. Átvittük a zeneiskolai rendszert, átvittük a alapfokú művészeti oktatási intézményé vált, például a zeneiskolák. Tehát betagozódtak úgy a közoktatásba, amit tudjuk, hogy abszolút közoktatáson kívül működik, de betettük a közoktatásba, na most a közoktatás ezt nem tudja értelmezni. Ugyanakkor, ha azt kell önnek mondanom, hogyha most megkérdezem, nincs a Magyarországon egy olyan statisztika, ami pontosan meg tudja mondani, hogy hány alapfokú intézményben tanítanak zenét. Ha fontos lenne, ha érdekelne minket, akkor valószínűleg átlátható rendszer lenne. Egyre kevésbé átlátható a művészetoktatási rendszerünk.
És miért tettük be a közoktatásba, hogyha ez azon kívül működött?
Hát ez egy oktatáspolitikai összevonásnak az eredménye.
Értem. De akkor most igazából le kéne venni róla? Ezt jól értem? Az lenne az igazán ideális?
Hát nézze, ez az én álmom, tehát egy átlátható rendszerben, igen, tehát a hegedű órát és a matematika órát nem lehet egy lapon említeni, mert a hegedű óra egy egyéni óra, ahol szabadon választható, és a gyermek vagy megy, vagy nem megy, és van egy matematika óra, ami csoportos oktatás, és kötelező oktatás, és a gyermeknek akkor is ott kell lenni, ha neki semmi kedve nincs. Tehát, ha csak ezt nézzük, hogy az egyik kötelező, másik szabadon választható, de mégis egy kalap alá rakjuk, akkor már egy picit úgy gondolom, hogy jobban érthető, hogy mi az, ami számomra nehezen követhető ebben a rendszerben.
Igen, de az is tény, hogy azért sok olyan elem megjelent a közoktatásban, például a drámaórák szerintem, ami a művészeti képzés felé mutat, de akkor ezt is ki kéne inkább venni? Tehát valamilyen két rétegű kötelezőnek?
A drámaórák be tudtak épülni, tehát az egy kötelező oktatási rendszer. Vagy ha azt mondom, a mindennapos testnevelés kiválthatják ugye néptánccal. De az egy kötelező óra jellegű.
De ez egy jó megoldás? Ön szerint?
Attól függ, ha van olyan szakember, aki meg tudja tartani azt a élményszerű néptánc órát, akkor nagyon jó megoldás. És én tényleg örül a szívem, ha erre gondolok. Ugyanakkor meg azt kell elmondanom, hogy a testnevelés tanároktól várják el, hogy akkor ő most ebben az órában néptáncot tanítson, hogyha nincs olyan szakember, vagy az is intézmény nem tud bealkalmazni. Ugye ez valahol egyértelmű deficitje a kisebb településeknek, ahol nincs olyan szakember, aki ott él a településen, azért a heti 1-2-3 óráért óradíjban nem fogják tudni bealkalmazni.
Mit gondol a könnyűzenei oktatás beemeléséről, a szisztematikus könnyűzenei oktatás, mert ugye az is egy mondás, ugye, hogy akkor ott könnyebben vesz a diák kezébe adott esetben hangszert, hiszen a maga által hallgatott zenékre akar reflektálni, vagy visszajátszani, tehát az egy kicsit motiválóbb lehet. Azért, hogy elkezdjen a hangszeres tanulást.
Nézem, én úgy gondolom, hogy az, hogy alapfokon könnyű zenei oktatás, vagy klasszikus zenei oktatás, ha megnézi a klasszikus zenei oktatás repertoárját, tehát ez rajta maradt, zeneoktatás egyébként. Ha megnézi, akkor ott is tanulnak könnyű zenei számokat, és ott is tanulnak olyat, amit a gyermek maga emelhet be. De tanul Mozartot is, tanul Bachot is, és tanul, nem tudom, olyan...
Beatles
például, abszolút. Tehát miért ne lehetne benne? Alapfokon én úgy gondolom, hogy a zeneoktatásnak nem az a lényege, hogy most könnyű zenét vagy klasszikus zenét tanítunk. Az a lényege, hogy kialakuljon egy olyan megfelelő, biztos hangszerkezelés, egy olyan technika, amivel utána bármit el tud játszani.
Mire használjuk, és milyen lehetőségeket ad, erről is ír a digitális világ a művészeti nevelésben?
Sok mindenről írtam, most nem tudom, melyik részére gondol. Az, hogy a művészeti nevelésben hogyan jelenik meg a digitális világ. Én magam az élő zenei előadások híve vagyok. Tehát az, amikor ott vagyok, az a féle megismételhetetlen, rászánom az időt, hiszen ha otthon hallgatom, akkor biztos, hogy, és ez például a mostani zenehallgatásra abszolút jellemző, hogy többségében háttérzeneként hallgatjuk, mert vezetés közben, takarítás közben, főzés közben oda nem való egy Mozart szimfónia sem. Tehát oda az a féle műfajú zene kell, amit félfüllel is hallgatok, és félfüllel is élményt tud adni nekem. Viszont vannak már olyan zeneművek, amikor elmegyek, odaülök, leteszem a telefonomat, és csak a zenére figyelek.
Utolsó kérdésem. Mit tud tenni mondjuk az ügy érdekében ön szerint a klasszik rádió, mint rádió?
Minél több olyan igényes zenei szemelvényt játszik, ami formálja az ízlést.
Rövid, velős és nagyon hasznosítható válasz, köszönjük szépen. Judit, hadd kérjem meg, ha már az első mondatok az ön könyvéből voltak az első mondatai a könyvnek, akkor az utolsó mondatai legyenek a könyve utolsó mondatai, az utolsó két mondata saját hangján. Hadd vigyük ezt is tovább ebből a beszélgetésből.
A zenei nevelés szerepe, hogy segítse a felnövekvő nemzedéket abban, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, az életben jól boldoguló, produktív felnőtté váljon, így napjaink pedagógiai gyakorlatában kiemelt fontossága lenne a művészeti nevelésnek, a zeneoktatásnak. A befektetés nem gazdasági hasznot hoz, hanem az emberiség jövőjének az alapja.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon!